Mágoron került hozzám Tóth Árpád verses kötete. Az ő és Juhász Gyula szomorúságára lobbant fel bennem egyszer a gondolat, hogy nem lehet, nem szabad már tovább fájni, tovább pusztulni. Valami olyat kell mondani, írni, ami az élet és a nap felé tör. Az egész gyermekkorom, az egész életem szürkesége és hanyattatása. Legalább hangba és betűkbe kell beleimádkozni ígéretét a jövendőnek mindenkiért és magamért. Ebben az akaratban és lázban írtam meg a naphimnusz utolsó sorait. És viszek az én véreim földjére millió fénylő tengernyi búzakalászt. Ha már mindörökre álom maradt csak az én tanya építésem, akkor építek álomból tehát, gondoltam. És építettem. Arra az utolsó két sorra, lassanként és soronként, mint fundamentumra raktam fel a betűket és szavakat és fogalmakat. Azt az első himnuszt 3 hónapig írtam. De még azután is elővettem és átcsiszolgattam mindaddig, amíg a véremmé nem vált. Akkor eltettem, és belehallgatóztam a nagyvilágba. Más hang nem jött. Elhát akkor az istállók mocskától, a sártól és a szürkeség ködjétől abba a világba, amit úgyse élhetek, gondoltam. Így született meg a himnuszok gondolata. Rengeteg szót és fogalmat összeírtam akkoriban. Sallai Mihály hozott valahonnan egy csomó új időket. Endrődi Béla, Marcomnai Tibor, Sas Ede, Erdély József, Czóbel Minka, és még mások is írtak bele verseket. Olyan nevek mind, kiket én addig soha nem ismertem. Nem mondtak semmi újat a versek. Mind az egészet írhattam volna egy is. Az én pipafüst versemet az egészért nem adtam volna oda. Megnyugodtam tehát, hogy jó úton járok. De egyelőre csak a himnuszok ügye izgatott. És izgatott engemet más is. Az uraság. Sok volt már nekem belőle, nagyon. A megalázásai, a semmi bevevése, ahogy álltam az irodája előtt órák hosszat, amíg ki nem böffentett az ajtón, gyere, na! Tudtam, hogy butább, mint én. De riogattak engem Piroska elhalványulásai is. Mindegy, akármilyen életbe, akármilyen sorsba, de innen megyek, határoztam el. S a 4. esztendő nyarán, egy szép napon, azt mondtam a nagyságos úrnak. Nincs tovább, megyek. Az intézőivel együtt legalább 3 óra hosszat faggattak, hogy miért. Már nem emlékszek rá, hogy mit mondhattam nekik. Kértem egy elbocsátó bizonyítványt is. Az intéző írta meg, tele szó és helyesírási hibákkal. Mikor a kezembe vettem, azt gondoltam magamba, íme Sinka Piste, előtted a nagyvilág 100 út és 100 major van. Ha majd a kasza és a favágó fejszet tönkre teszi a csigolyáidat, ezzel az írással mehetsz, s bárhol megfogadnak újra bojtárnak. S ha abból majd kiöregszel, jó leszel varnyúcsősznek. Úgy ám kedves, miért nem születtél senki bárónak? Eltávozás előtt a nagybokori vadőrrel megbeszéltem, hogy télen vékem adja a töltyvarikítást, sőt, ásást is vállaltam kolompírföldnek. Az írtáshoz csak akkor foghattam hozzá, mikor már alszanak a fák. Mikor eljött a napja, kocsira raktunk mindenhol, mit Piroska tetejébe ült, s megindultak vész tó felé. Én is indultam utánuk 3 malaccal a kocsi úton. A mágori szőlőknél megállottunk, felmentem a dombra, s megvettem egy kanta bort lemosogatni az útporát. A domb oldalán rázták a szilvafákat. Négy lány szedte és danolt. A szőlők lejáratánál kicsi, roskatag nádasház állott, s egy hatalmas eperfa lombozata majdnem beborította. Olyan volt, mint a Malom utcában a kósaház, s az ő régi fája. Szerettem volna felülni a lombja közé, s egy kicsit elringatózni a reánváró utak és bizonytalanságok elől. Mikor visszatértem a kocsihoz, láttam, hogy Piroska néz a semmibe, s önmagába befelé rídogál. Úgy tettem, mintha nem vettem volna észre, s hagytam, hogy a könnyei elrejtőzködjenek. Tudtam, hogy a könnyeket el lehet rejteni, s belé lehet temetni egy kötőbe, vagy az évekbe. S tudtam azt is, hogy a fájdalmak egykor majd megszépülnek, s úgy jönnek velünk sorsban, harcban, sárban, s küzdelemben halálig. A kocsi elindult. Én odaléptem a malacokhoz, s azok panaszos dünnyögéssel indultak a kocsi után. A kerék port vert fel az úton, a zsebembe ott volt a naphimnusz, és a mágor pusztai elbocsátó levél. Hosszú vessző lengedezett a kezembe, s azzal legyeztem a három malacot. A kocsi elhagyott, s csak hamar beletemetkezett a porba. Miért olyan szomorú szegényke? Tűnődtem magamba Piroska felől, hiszen se a sírás, se a szomorúság nem segít meg minket. Az, hogy megyünk a bizonytalanság felé, hiszen azon az úton mennyien járnak, milliók, vagy talán a majorokban volt bizonyosság. Az, hogy mérték a konvenciót, igen, de ha valaki bátran és keményen szólott az igazságért, a vékát emelgető csősz kezében azonnal megállt a lendület, s nem lömlött bé a cselédzsákjába a búza, s rögtön ott volt a bizonytalanság. Nincs hát értelme azt csiratni. Hórindzsától idáig megtanulhatta volna már szegény, hogy a sors és az élet mindig bizonytalan azok számára, aki konvenciómérésekor zsák mellé kuporodva várják, hogy megzörrenjen a magtáros kezében a kulcs. Jobb így neki, hogy viszi a kocsi, gondoltam. Talán nyugalmasabb lesz számára az élet. Majd elmúlik a szomorúsága, amikor látja, hogy nem süllyed el a világ velünk. Én majd megyek dolgozni, mindenhova napszámra, Általjába, tavasszal tengeri földet kapálok, aratok, télen az idő engedi, lehet kertet ásni, ha nagy a fagy, erdőt írtani. Most ősszel meg, mivel van egy kis tengerink, libákat veszünk, megtömjük, s azon is jön egy kis pénz. S ha lehet, úgy állítom be a dolgot, hogy disznót, azt mindig hízlalunk télen-nyáron eladásra. Így terveztem és számítgattam, s haladtam a falu széle felé. A három malac lihegve, leeresztett farokkal döcögött előttem. Olyan jó 80 kilósak lehettek, mind a három. Mikor elértem a szőlős kertek alá, megpihentettem őket. A szőlős kert garádjának a töviben árok volt, s abban puha és hűvös föld. Oda eresztettem őket. Az orruk minnyár, mint az ekevas, nekiesett a puha földnek. Hosszú barázdákat durtak bele, s belefeküdtek. A garádja veszői körül nagy zöld legyek zúgtak elő, s elvágtattak a falu felé, mint a járvány éhes és dühös huszárjai. Amik a malacok hűsöltek, én visszafordultam a két mágor felé. A nap Éppen úgy fahegyen formán állott, s úgy nézett ki, mint egy a felleget betöltő roppant napraforgó virág, sárgállott és búcsúzott, fénye kellemes volt, s melegen töltötte be az egész tájat, mint a hű és szelíd szerető szívét a csók. Állottam és néztem a messzi jegenyéket, s elgondolkodtam. Íme mély nagy útakat kellett befutnom, a szalontai elemitől kezdve, amíg elértem a vésztői szőlőskert árkáig, hogy az árkon túl bételepedvén a faluba a magam gazdája lehetek. De azért még úgy is, annyi évvel és annyi küzdelemmel a hátam megett, fájt, hogy eltávolodott tőlem a puszta. A reménytelenség, az évek fájtak, és az emlékek, és az a szép nagy magánosság, amit éreztem, hogy örökre otthagytam. Nem tudtam, hová vet a sors, hová fú a szél. Apró kicsi pihe voltam, amit a lehelet is bujdosásra késztett, s abban a pillanatban megértettem Piroskát, szegénykét, hisz őt is a puszta nevelte. Ismerte bokrait, pillangóit, árvaságát, téli csendjét, nyári forróságát, s azt, hogy akármilyen is, de az adott kenyeret. Megértettem, hogy még beteg szívvel is inkább ott maradna, és futkosna éjjel-nappal az életért, a megélhetésért. Költeltetni az uraságnak részibe a libát, pulykát, ültetni a kotlót, étetni a malacokat, batyúzna 10-15 kilométerre piacokra, nagy zivatarok idején százszor felriadna éjszaka, hogy hol merre vagyok, s futna égzengésben, egy szoknyában, hogy nem kerültem-e bajba. Igen, ő benne is az a szomorúság sajgott, ami bennem. Az, hogy ott hagytuk eddigi küzdelmeink terét, ami akármilyen is volt, de ismertük jól, a miénk volt. Az apáinké, a száz és ezer velünk egy sorsú társaké. S ha engem is megmarkolt, megrázott az érzés, ő benne már könnyekké kellett omlania. Álltam, és néztem a sárga napot. Nem messze tőlem, két lóval tengeri tallót számtott egy ember mag alá. A gyeplő a nyakába volt akasztva. Épp fordult egyik barázdából a másikba, s a kidűtött ekevasa felén villogott. Kövér fekete varnyuk szállottak át fölöttem, az állomás felől vonatfütty hallatszott, s a falu széliről pergelt szalonna szagát hozta arra a szél. Emlékek, szomorúságok kavarodtak bennem. Mindegy, most már jöjjön, ami jönni akar, gondoltam, s a vesszővel felvertem a malacokat. Nehezen mozdultak, sivalkodtak, méltatlankodtak, de a végén mégiscsak megindultak. Muszáj volt bizony, mert a vessző az én kezemben volt. Viszont az a vessző, amiért én dünnyögtem, az az Isten kezében volt. Bevallom, nem csak akkor, de még ma is szeretnék néha azzal a második vesszővel játszani. El tudom képzelni, micsoda dünnyögés származna abból. Egy kicsit bizony odasimogatnék vele, ahová hazai vonatkozásban nagyon esedékes. Ó, bizony! Az Isten vesszője titokzatos valami. Mindig azokra suhint, akiknek az évek és az élet emlékei fájnak. Az én malacaimnak csak a vessző fájt. Vonogatták is farukat miatta, de azért mégiscsak elértük az utolsó utcát. A faluban porka vargott, Tengerivel megrakott kocsik döcögtek, s a csorda tehenei szállingóztak egyenként hazafelé. Na majd, ha az én tehenem is így szállingózik. Számítgattam, akkor Piroska is megbékül, s elmúlik a szomorúsága. Ballagtam a malacok után, s újra felrévült bennem a régi kép, az álombéli tanyájé, amit serdülőkoromban annyit melengedtem magamban. Felrévült, aztán megsajgott, hogy csak egy kicsi falusi udvarrá szűkült a valóságban. Néhány öllé, egy pár csenevész szilvafává zsugorodott, amit elérhettem bizonytalan alappal, grófi uradalomból kierőszakolt, laposas házhelyjel. Egyelőre ez is jó, gondoltam, majd bizonyossá teszem én ezt az alapot. Ha tudtam eddig a mások dombjára földet hordani, akkor majd a magaméra is sikerül. Ilyen nekibuzdulva fordultam be az én utcámba, s aztán haza az udvarra. Piroska már a lomjait rakosgatta, rucáinak vizet töltött, és figyelmeztetett, hogy jó lesz, minél elébb, ha lehet, azonnal tyúkketrecet csináltatnom, mert világgá mennek a csirkéi az idegen helyen. Úgy hamarjában össze is kötözte a szárnyuk tövit, nehogy idegen tulajdonba röpködjenek. Jól emlékszek rá. Hozzáfogtam a ketrec csinálásához, s lehúzódtam a lécekkel, deszkákkal a szomszéd ház kerítése mellé. Onnan átnézett egy nagy bajuszú ember, és megkérdezett. Hát édesapád mikor jön, fiam? Édesapám. Csodálkoztam rá felfelé. Ő hát? Majd az ítélet napján. Hogy, hogy? Hökkent meg az ember. Úgy, hogy ő szegényen nem csinál tyúkketrecet. Tán csak nincs valami baja? Kérdezte. Láttam, hogy az én szomszédom nincs tisztában a helyzettel, így hát felvilágosítottam. Az, akire szomszéd gondol, én volnék, lássa. Má megbocsásson, szomszéd, mondta restelkedve a nagy bajuszú. Ki gondolta volna, hogy így hát maga az? Egészen teljesen én. Akkor hát jó estét, szomszéd. Má még egyszer kérem, ne haragudjék, mondta, s hümmögve elballagott. A nagy bajuszú embert Ökrös Sándornak hitták, illetve hívják még a mai napig is. S egy évvel idősebb csak nálam. Később elmondta nekem, hogy ő is cselédgyerek volt. Kondás, kis szóga, summás. A háborúban egy golyót és hódtig tartó reumát szerzett. Megtudtam tőle azt is, hogy többre becsül egy jó köcsög aludtejet, mint 100 levegőben szálló úri ígéretet. Ezt a tapasztalatát a háború utáni években szerezte. Ökörös Sándor is olyan fajta ember, mint sok száz és százezer közül azok, akik meghúzódnak a tájban a másfél holdas mesgye mellett, mint a tarack. Eltűnhet a tájból a torony, eltűnhet a kastély, ő, Ökörös Sándor marad, még akkor is, ha csak annyi hely jut a számára, amekkorát a kaszájával körül suhint. Szállhat, vagy robbanhat az ágyugójó a világ egyik végéből a másikig, az a hely, ahol ő áll és él és gondolkodik, az addig, amíg az ő talpa rajta lesz, Magyarország marad. 5 évig laktam mellette pár méternyi távolságra, de nem tudok rá visszaemlékezni, hogy 5 év alatt történt volna olyan dolog, ami kihozta volna a nyugalmából. Emlékszek, egyszer aratáshoz készülődött, hogy levágja másfél holt kis búzáját. Úgy volt, hogy én is megyek vele, segítek neki. Este elkészülődtünk, hogy na, hajnalba megyünk. jókor, mikor még csillagok is vannak. Éjfél után roppant jégverés tombolt. Hóta felől jött, amerre az ő búzája is volt. Reggel egy árva hang nélkül akasztotta vissza a kaszáját a diófa mögé. Tudta, hogy nincs mit aratni. A tornácon leült a gyalogszekérre, rágyújtott, s csak annyit mondott. Hogy bizony, hazudik a tudomány. Mert azt tartja, hogy éjszaka nem lehet soha jégverés. Hogy honnan hallott ő erről a tudományról, nem tudom. Mondom, csak egyszer láttam egy kicsit meghökkenni, akkor, mikor engem a három kisfiam testvérbátyjának nézett. No, de visszatérek oda, hogy mikor nagyjából összeütöttem a tyúkketrecet, Piroska összefogdosta a csirkéit, s utána nyugodtabban feküdt le. Én soká virrasztottam akkor éjjel. Ültem a sok limlom között, egy nagy faládán. A lámpa lehúzva égett, s amint ott hallgatóztam, a csendben úgy rémlett, mintha az ásványpusztai elhagyott cselédház fekete kemencéi előtt ülnék, s várnám a titokzatos macskákat. Aztán Gergelyt láttam, a kedves orosz foglyot, amint belerajzolt a tanyáját a tarcsai hamuba. Tudtam, hogy az egész nem egyéb, mint egy félálombéli képződés, mégis széjjel néztem magam körül. De bizony ott nem volt egyéb, csak az ócska, kaszli, pár lábos, szék, szóval mindaz a betyár bútor, amit életemben addig szereztem. Hajnalig virrasztottam ott. Akkor Piroska álmából hirtelen felriadt, odajött hozzám, szótlanul rákönyökölt az asztalra, és nézett velem együtt az ablakon át a semmibe. És úgy maradtunk mind a ketten mindaddig, amíg csak világosodni nem kezdett. Nem szóltunk egy szót se, se ő, se én. A lélek és az emlékek mondani valójához nem kell a száj. Néha, néha rápillantottam, aztán behunyt szemmel visszanéztem egy régi őszbe. Igás kocsi poroszkált el Hórindzsából, át Bihar megyén, rajta néhány régi bútordarabbal, azzal, amivel még néhai Torma Rozália, Piroska édesanyja ment férjhez, Pap Mihályhoz. S a kocsin a bútorok tetején egy mosó és egy dagasztó teknő között ült Piroska, porlepetten, s onnan őrzi, hogy el ne maradjon a sütőlapát vagy a kovászfa, a kisbalta, s nehogy az öt tyúkja közül valamelyik megfulladjon. Az ablakon túl előttem ott fehér lett a szomszédház hátulsó fala. Abban néztem, s a fal fehérsége, mintha üveg lett volna. Átláttam rajta vissza az évekbe és az időkbe. Még a kicsi rongyzászlót is láttam, amint kiki lobog a szállópor sűrűjéből egy felemelkedő széklábról, fakult piros színű ablakfirhang. Mintha a költöztető uradalmi kocsik jelvénye az volna, hogy a rongy lobog a szélben utánuk. Először ilyen zászlót, mondom, azon a kocsin láttam, amelyik kerekijét költöztettem Pincetérről. Ki tudná azt megmondani, hogy miért olyan szomorúak az ilyen költözködések? A bizonytalamból a bizonytalamba. Láttam sokszor az út mellett szántó béreseket, akik egy-egy percre hallgatagon megálltak az eke mellett, ha uradalmi költöztető kocsi nyöszörgött arrafelé. A nagy ostor megállt a kezükben, a hátuk meghajolt, s mozdulatlanul bámulták az ócska cselédholmit a távolodó, hányódó kocsifarban. Nagy, lecsüngő fejük egy árnyalattal ilyenkor mindig lejjebb esett, és széles, kicserzett markuk tétován markolázta az ostornyelet. S mikor utána léptek az ökröknek, a mozdulatukban mindig benne lett volna, hogy na, gyerünk, élet, gyerünk! Úgyis mindegy, akár az országúton, akár az eke után, az út egyformán a Gödörig vezet. Szinte egy végtelen térség volt előttem a fehér fal. Emlékek sírtak elő belőle, mint elmaradott dongók az utas után. Láttam a gerebjési cselédházat, gombásodó penészes falaival, vaksi olajlámpáival, s amint az első télen papucsban fut Piroska, a hóban fűteni való szalmáért, a kazlak közé, s ahogy jön szintén csak papucsban, a haládi hodáig, s hozza szomorúan a hagymalevest, s amíg én eszek, ő a szalmatűz pernyéjében melengeti a lábát, és szárítgatja a papucsait. S az az egyetlen egy vágya, hogy csizmát vegyek neki. Milyen könnyen, és örömmel surranna akkor ő is a többi cselédasszonyokkal az erdőbe, egy-egy hát tüzelni való gaiért. A lámpa nagyokat budjant, s az üvegje már egészen bekormozódott. Én még mindig ültem csak mozdulatlanul. Ha kikopott előlem a falból az egyik kép, azonnal ott volt, belé helyezkedve a másik. A harmadik telet töltöttük már gerebjésben, sírdokálva kötözte a hátamra Piroska a beteg gyermekünket, s vittük térdig érő hóban egyszer Békésre, másszor Vésztőre az orvosokhoz. Láttam, amint görnyetten lép utánom a nyomomban, s ha megálltam, végtelen aggódással jön, és ölel és támogat engem is, a gyereket is. És annyi keserűség, de annyi bocsánat kérés van az arcában, mintha ő lenne az oka az egész sorsunknak. S aztán láttam megint éjszaka, vánszorogva belép a haládi hodályba, és szólít. Mikor fellobogtatom a szalmatüzet, csak annyit mond. Meghalt. Aztán neki dől a füstös vályok falnak. Valósággal a hátamon kellett hazavinni. Aztán a koporsó, a messzi pusztai sír, már nem tud könnyezni. Átesett az első kegyetlen fájdalmon. Jön utánam, mint az élet vesztett. Úgy tetszett ott ültömben, mintha a régi dolgok egy hosszú fonallá sodródtak volna, s hogy minden egyes esemény külön szála a nagy fonalnak, s hogy mikor melyik szálat érintem, már látom is honnan ered. Ez vonatán az emlék, az emlékezés. Jó, legyen az, mondjuk annak. Sok volna ám a fonal minden szálásáról beszélni, s unalmas. Mert kit érdekel ugyanaz a fölötti bánkódás, hogy eltört egy cseréplábas, kiugadt egy szita, megdöglött a kis makkokas, vagy hogy el kellett szórni a hát gajat, mert futni kellett az erdész elől, s a bokrok miatt széttépték a szoknyát, vagy kit érdekel a savanyú leves, vagy az, hogy egy fél évig hogyan kell tojatni egy koszos malacot, s mikor már kilábolna a koszból, jön a dög, s elviszi. Igen, ezek az ügyek csak Piroskát érdekelték. Ő tudta, mit jelentenek. De ha azon a nagy fonálon ezeket a dolgokat érintettem, a szálak nem remegtek. Mindig azokat a szálakat kellett tehát az éjszakai csendbe kitapintanom, amik megremegtek. ha érintettem őket. Egy rossz pelenka nem fáj az embernek, ha elhasad. Ez nem fájt Piroskának se, szegénykének. De amikor egy télúton a szénakazal tetején kihullott a kezemből a vasvilla, s az öreg nagy Károly a takarmányos betámogatott a konyha ajtón, az már sok volt neki. Az orromon sugárban szökkent ki a vér, s reggelre nem volt erőm mozdulni. A kisgyermekünknek, Pistának a temetése után volt ez, s a másik kisgyerek, Jankó, szintén próbálgatta az utat, hogy a testvére merre is repült. S én is ledültem. Jött bőrbajszú Szabó, s azt mondta, na, ennek bedudált az élet. Akkor tájt láttam először úgy kibámulni az ablakon, mint most, a fehér fal előtt. Mikor egy hét múlva orvoshoz vittek, összetörten kucorgott a kocsiterékban, s kérlelte a kocsist, hogy ne hajtson gyorsan, mert kirázza belőlem a lelket. Eljött a tavasz, mire lábadoztam. A falkát, a kis csapatot már legelőre verték. Nem volt erőm menni utána. Ő a hátára kötözte Jankót egy nagy lepedővel, s pásztorkodott estig. Akkor még aljat hordott, s utána futott a házi dolog után, az alkonyatban még kolompírt fészkelt, mosott, moslékot csinált, tojást lámpázott, pocot üldözött a kamorából, s előkészült a másnapi teendőkre. Így volt. És se ő, se én semmit sem tudtunk még akkor arról, hogy az ő számára az ég kulcsárja már meghúzta azt a vonalat, amelyikből a neve után majd egy kereszt lesz. Ha egy asszony kaskával a karján gyalogol két falun át, nem jelent semmit. Majd visszatér oda, ahonnan elindult. De nem kell tűnődnie, miért lép és hányat. Nem is tűnődik. De hogyha úgy megyen el egy helyről, hogy oda többé vissza nem tér, már azon tűnődni szokott. Gerebésből úgy vitte el a kocsi Piroskát, mint ahogy Hórindzsából. Ült a mosó és dagasztó tekenő között. Már akkor nem csak a sütőlapátra kellett ügyelnie, hanem a kis Jankóra, Zolira, meg a kis Ferkóra is, hogy valamelyik rossz lékrieből lobogott-e zászló utána, ki tudja. De a tűnődés már ott volt az arcán. A léleknek az az álomszerű sejtése, hogy a mának még nagy ügy egy-egy kilométer kő, de a holnapnak már lehet, hogy mindörökre porba vész az útja. Lehet, hogy így van. De a tűnődésnek kifele nincsenek megfogható törvényei. Az első kilométer kő Piroska elől akkor kezdett tünedezni, mikor Zoli megszületett, sárga mágoron, s utána egy fél évre egyszer a szívéhez kapott, fehér volt, mint a fal, s izzadt és reszketett. Mi az, kis cimborám? Mondtam akkor neki, tán egy galuskát nyeltél? Éppen főzött. Ez azt jelenti, hogy siessünk. Amit csak lehet, tegyünk meg mindent, hogy elkerüljünk innét. Ha magad maradsz majd, itt csak ugyan magadra maradsz. Oszt három kis kölyök van, mondta, és nagyon megszomorodott utána. E figyelmeztetés végkifejléseképpen vesszőztem én azután a három malacot vésztőre, s ültem le este a ládára egy kicsit eltűnődni a Piroska, mint sűrűbben jövő könnyein és szomorúságán. Igen, vésztőn, az első éjszakán, az ablakba bámulva jöttem rá igazán, hogy mik azok. Már világosodott. Felé fordultam, hogy lássam. Még mindig itt könyökölt mellettem az asztalon, arcát a két tenyerébe pihentette, és szúnyókált. Felállottam a faládáról, és lábujjhegyen mentem kifelé, hogy ne háborgassam. A ház előtt egy vesszőmosdó volt lábával fölfelé, s ahogy este a kocsiról, oda tették. S a mosdó lábán harmat lepetten ott csüngött Piroskának egy rossz fekete glottkötője, az emékben a kisrucáknak két éven át csalánt hordott. Tehát a költözködők zászlója alatt mentünk vésztőre is. Piroska nem soká utánam jött, s meglátta, és leakasztotta a kötőt a mosdólábáról, s odament, ahol én este a tyúkketrecet csináltam, és forgáccsal szedte tele.